a mi további segítségünk és igére figyelésünk megáldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét. Folytatjuk sorozatunkat, a Királyok első könyve 11. részéből hangzik az első 13 vers, majd a fejezet végéről a 41-től 43-ig, és a 12. rész első 15 versét is olvasom. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edomiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak: ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istené az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidoniak istenét, és Milkómot, az ammoniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan tökéletesen az Urat, mint apja Dávid. Akkor épített Salamon áldozóhalmot a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen, Kemósnak, a moábiak bálványának, és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjén esztek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki. És erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak: mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt, a fiat kezéből fogom kiszakítani. És nem az egész országot szakítom ki, egy törzset adok a fiadnak, szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Salamon történetének a többi része, mindaz, amit véghez vitt, továbbá a bölcsessége, megvan írva Salamon történetének a könyvében. Az az idő, ameddig Salamon Jeruzsálemben egész Izraelen uralkodott, 40 esztendő volt. Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána fia, Roboám lett a király. Roboám elment Sikembe, mert Sikembe ment egész Izrael, hogy királlyá tegye őt. Meghallott ezt Jeroboám Nebát fia, amikor még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám tehát Egyiptomban tartózkodott, de értekültek és hazahívták őt. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz: apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Ő így felelt nekik: menjetek el 3 napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte. Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá. Ha te most kedvezel ennek a népnek, és engedsz nekik, ha válaszodban jóságos szavakkal szólsz hozzájuk, akkor mindig a szolgáid lesznek. De ő nem fogadta meg a vének tanácsát, amelyet tanácsoltak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő szolgálatára álltak. Ezt kérdezte tőlük. Mit tanácsoltok, milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám, tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk. Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá. Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád, apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk, így beszélj velük. Az én kisujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Harmadnapra elment Jeroboám az egész néppel Róboámhoz, ahogyan meghagyta a király, hogy térjenek vissza hozzá harmadnapra. De a király keményen válaszolt a népnek, nem fogadta meg azt a tanácsot, amit a vének adtak neki, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk, apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Nem hallgatott a király a népre, mert az Úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a silói Ahijja által mondott az Úr Jeroboámnak, Nebát fiának. Kedves testvéreim, üdvtörténeti sorozatunk 24. ige hirdetésénél tartunk. Valamennyi ószövetségi ige alapján hangzott, hiszen elindultunk a teremtés történettől, majd a bűneset után hallottuk, hogy Isten nem csak büntetésről beszélt, hanem elhangzott a hatalmas ígéret Jézusról, hogy az asszony magva a kígyó a sátán fejére tapos majd. Azaz eljön Jézus a megváltó. Ezt a Bibliánk harmadik fejezetében, Mózes első könyve harmadik részének 15. versében olvassuk már. És mi azt az utat figyeljük, amelyen Isten elvezette az emberiséget Jézusig, a megváltó születéséig, haláláig, feltámadásáig. Kiválasztotta az ős atyákat, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, három nemzedék, hogy kijelentse magát nekik, hogy a pogány istenek tengerében valakik tudják, értsék, hogy kicsoda az élő Isten. Jákob 12 fia nyomán 12 törzs alkotta azt a népet, amelyet speciális feladatra választott ki Isten, Izrael népét. Megmondta nekik, hogy nem azért szerettelek titeket, mert ti olyan nagyok lennétek, vagy ti vagytok a legkiválóbbak. Elmagyarázza Isten, hanem mert szerettelek titeket. Isten azt mondja, hogy bízzátok rám, hogy én mit döntök és hogyan vezetem az utat és az életet. A 10. ige hirdetés körül járhattunk, amikor valaki, kicsit neheztelve, bizalommal megkérdezte tőlem. Miért kell nekünk a zsidó nép történelmét tanulnunk? Ráadásul ilyen részletezve. Hát nem a magyar történelmet kellene a magyarnak tanulnia? Igaz, minden nemzet a saját történelmét tudja a legjobban, ez a feladat. A magyar is a magyar történelmet sőt, aki ilyet kérdezett tőlem, meg a többiek, vegyék nagyon komolyan, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a nemzetükért. Nagyon nagy feladat. Mai időkben is. De amikor a Bibliát tanulmányozzuk, ezt csak úgy tehetjük meg, hogy odafigyelünk Izrael népe történetére. Mert az Isten ezt a népet kettős feladatra választotta ki. Az első, hogy az ő nemzetük körébe adja a világ megváltóját, Jézust. A második, hogy ők legyenek az a nép, amelyek az ige világosságát elviszik a többi népekhez is. Tudjuk, hogy ebben a második küldetésében csődöt mondott Izrael népe. Nekik kellene a legharsányabban Jézust, a messiást, a megváltót hirdetni, és őket idegesíti a legjobban, hogy mi a messiást hisszük és hirdetjük. Az első küldetés beteljesedett. Jézus Betlehemben a zsidó Mária fiaként érkezett erre a világra. Felejtsük el, testvéreim, a Szittya Pártusz királyfi Jézust. Őrültség. Még odáig is elmennek tudományosnak látszó könyvek, írói, hogy emese volt az édesanyja. Testvéreim, a Biblia Isten kijelentése. Nem emberek vélekedése, bizonyos írók meghatározott helyzetéből, gondolkodásából született egyfajta vallásos vélekedés. A Biblia az első mondatától az utolsóig az élő Isten kijelentése, vagy odafigyelünk, vagy mindenféle meséket kitalálunk, amelyeknek semmiféle alapjuk nincs. A második küldetést, amint mondtam, nem teljesítette a zsidó nép, mint máig. Jól lehet a legnagyobb apostol, aki a pogányokhoz fordult és bejárta az akkor ismert világot, Pál maga is zsidó volt. De a nép őt is üldözte, amikor Jézushoz tért. Engedetlen lett a nép az Úr parancsához. De mi ne legyünk engedetlenek, és alázatosan fogadjuk el Isten döntését, amikor az ő történelmükön át vezet el bennünket az Ószövetség lapjain Jézushoz, minden népek megváltójához. Úgy gondolom, hogy az ószövetségi sorozat elhallgattat bennünket, hiszen olyan sok értékes üzenetet vettünk már ezen keresztül, hogy szinte várjuk, hogy mi lesz a folytatás. Így figyeljük a mai igét. Hogy időrendben is el tudjuk helyezni az eseményeket, Ábrahámtól Jézusig 2000 esztendő fölkerekítve, mi most már túlhaladtuk ennek az időnek a felét. Salamon halála 922-ben következett be, időszámítás előtt, Krisztus előtt. Tehát jövünk visszafelé az időben. Salamonról szólt a legutóbbi igehirdetés, ma pedig az ő haláláról hallottunk, és utódjáról, fiáról, pontosabban utódjairól. Hiszen Salamon uralkodása után ketté szakadt Izrael országa. Gyönyörűen indult Salamon országlása. Láttuk 2 hete, hogy a fiatal, alig 20 éves király milyen alázatos, hogy imádkozik az Úrhoz. Aki megkérdezte tőle, mit kérsz? Kérj valamit, és megadom neked. Teszteli az Úr a fiatal királyt. És akkor Salamon azt mondja, adj nekem bölcs szívet. Halló szívet, ahogy az eredeti szöveg mondja, amelyikkel oda tudok figyelni, hallgatni a te szavadra, hogy tudjam, mi a jó és mi a rossz. Hogy tudjam vezetni ezt a hatalmas népet, mert erő fölötti út előtt állok. Fiatal vagyok, és nem tudom megtenni ezt. Azt is láttuk, hogy Isten megadta neki, sőt, azt mondta, hogy mivel nem gazdagságot kértél, nem hosszú életet kértél, nem az ellenségeid fölötti győzelmeket kérted, mind ezeket is megadom neked. Olyan kibontakozás történt a nép életében, amilyet sem azelőtt, még Dávid korában sem, sem azóta át nem éltek. Igen ám, de a király egy ponton letért az engedelmesség útjáról. Mert Isten bölcsességet adott a kérésére, de helyette Isten nem döntött, hogy ő hallgat rá, vagy pedig nem. És egy ponton így olvassuk Salamon király sok idegen asszony szeretett a fáraó leányán kívül, ezekhez ragaszkodott szerelemmel, feleségei elhajlították a szívét, megharagudott azért az úr Salamonra, mert nem tartotta meg, amit az úr parancsolt. Astóretet, Milkomot követte, áldozóhalmot épített Kemósnak és Moloknak. Azt mondta az úr, ki fogom szakítani kezedből az országot, és szolgádnak adom. Miért olyan nagy baj ez a bálványozás? Hát most néhány áldozó halmot épített a pogány asszonyoknak. Jól van, imádják az ő elképzelt istenüket. Ő úgy is tudta, hogy az élő Isten egyedül az Úr. Azért olyan nagy probléma ez, testvérei, mert minden bálvány mögött az életet pusztító Sátán áll, aki emberölő volt kezdettől fogva, és a hazugság atya. Megrontója, pusztítója az életnek. Nagyon rossz tendenciák uralkodnak ezen a világon. Toleranciáról beszélnek. New Age mozgalom, hallottuk talán ezt a kifejezést, egybe ölelne mindenféle vallást. Sőt, már ott tartanak az egyházak, hogy az ökumenikus mozgalom címszó alatt a világvallások közös ima alkalmait tartják. A genfi központban az egyházak ökumenikus világközpontjában egy totem oszlop áll, amelyet tiszteletből vagy toleranciából fölállítottak, de hát ez a totem oszlop, ez afrikai népek bálvány kultuszának az ima oszlopa. És ha valaki szól, miért kell a békességet megbontani? Miért kell ilyen merevnek lenni? Hát a keleti vallások nem ugyanúgy egyfajta megközelítései a hegynek. A mohamedánok nem ugyanazt az Istent imádják. Testvérem, a mohamedánoknak megváltó uruk Jézus Krisztus. A keleti vallások azt mondják, hogy a golgotai kereszt által van üdvösséged, ember. Kapunk mi is, testvéreim. Miért kell az ökumenikus mozgást így megtörni a fasori reformátusoknak? Azt a döntést hozta egy ponton a presbitériumunk, hogy a szentírással és hitvallásainkkal össze nem egyeztethető felekezetekkel közös szertartásba, közös
alkalomban nem megyünk. Jól tettük, vagy nem tettük? Sok vívódásom van nekem is e fölött. Mert ha így nézem, akkor hogy lehet ilyen szeretetlen? Bárki is, miközben olyan felekezet körében is hívő testvéreket találhatunk, akiknek a tanítása a hitvallásainkkal nem egyeztető össze. És nem is arról van szó, hogy szeretetlenek legyünk. Mi lelkipásztorok is egymáshoz. De arról van szó, hogy Isten nagyon komolyan a szívünkre helyezte, hogy az ő igéjéhez ragaszkodjunk. És ne keverjük. Nem akarok én erről többet mondani, csak azt, hogy Isten az élet istene, nem a vallásosság istene. Jézus nem azt mondta, hogy én vagyok a vallásosság fejedelme, hanem mit mondott? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem egyfajta megoldás az életre, szó sincs róla. Elhisszük, hogy Isten meg lenne a gyönyörű fasori templom, és gyülekezet nélkül is. Jól lehet, nagyon szeret bennünket. És az Isten tiszteletünk és a vallásos gyakorlataink nélkül is. De mi nem. Mi nem lennénk meg ő nélküle. Férfi csendes héten voltunk az elmúlt 5 napban, és volt köztünk egy férfi, aki még nem hisz Istenben. Igen-igen nagy összeget veszített a vállalkozásában. Túl van egy öngyilkossági kísérleten és egy pszichiátriai osztályon tett kezelésen. Azonnal láttuk, hogy penge agya van. Úgy figyelt mindent, mert a hívő leánya és veje elhozták, vesztenivaló nincs. Nagyon figyelte az igéket. 2 nap alatt megállapította, ide figyeljetek, valamire rájöttem. A bibliai szisztéma az életre élhetőbb, egyszerűbb, értelmesebb és talán boldogabb is. Akár hisz valaki, akár nem, ha megpróbálja ezt élni, akkor jobbat talál, mint amivel eddig az életben találkoztam. És még azt is hozzátette, hogy olyan érdekes, ezt már több nap után, hogy IQ-tól függetlenül ez működik itt közöttünk is. Értjük? Egy ember, aki még csak úgy körülnéz. Azt mondja nekem, még az is kérdés, hogy ószövetség, újszövetség. Hát a fogalmakkal se vagyok tisztában. Én egészen más világban jártam. Engem gyerekkoromtól senki ilyen kérdésekre. No jó, hát a Bibliáról hallottam, meg amennyit úgy általában egy ember. De mostanában ismerkedem a lányomék révén az egész hit kérdéssel. De erre eljutott, hogy itt nem egy partikuláris ügyről van szó, hogy valaki nagyon beleéli a hitbe magát, akkor annak a gravitáció lesz. Aki nem, annak valami más megoldás is sikerül. Rájött, hogy itt valami életszerű helyzetről van szó. Mégpedig az életnek a szerkezetéről van szó. No, Isten ezért kéri az ember szívét és bizalmát, hogy az életet adhassa nekünk. Salamon asszonyainak a bálványai életellenes hatásokat hoztak be. A molokról már beszéltünk, hogy a legsötétebb vallásosságukban a kánoáni népek eljutottak odáig, hogy az elsőszülött gyermeket
be kell dobni az égő bálvány szobor torkába, nem csak gyermeket, felnőttet is áldoztak a moloknak. Gondoljuk meg ezt az irtózatot. Kit áldoztak? Vagy valaki jelentkezett? Hogy volt ez az egész? Azért, mert félelemben voltak, hogy átok alatt lesznek, ha meg nem teszik. Gondolj meg, testvérem, ha van gyermeked. Az első szülöttet néhány naposan így áldozott föl a félelmedben, az eltorzult gondolkodásodban, rettenet. Aztán ott volt Astoret. A szerelem, a szexualitás istennője. Hát orgiákat tartottak, és szex áldozatokat hoztak. Áldozó papokkal, papnőkkel. Nem ma találták ki a homoszexualitást sem, de nem csak így, és nem csak úgy. Hát micsoda dolog ez? Mikor környékén töltöttem egy hónapot egy lelkész testvérnél, csiszolgatva a német tudásomat, elmondták nekem, hogy nézem, az egyházak föntartanak közösen egy olyan kis házatot Kölnben, hogy bárki szeretkezni kíván, az megkapja a kulcsot, mert a szeretet jegyében nem kérdeznek semmit, hanem próbálják az életet támogatni. Értjük, testvéreim? Szeretet jegyében. Döbbenetes. Szépen a bálványok beúsznak a légtérbe, gondold meg, ami bálvány az életedben. Bármi legyen az. Ha az ital bálványjá lesz, megesz, szedi szét az idődet, idegrendszeredet, családodat, ha játékszenvedély, ha egyéb, ha a pénz, ha akármi, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Hát ki nyeri meg? És lelkében kárt vall. Érezzük ugye az életünk megfogott pontjait. Újra és újra elém jön, pedig milyen lelkészt vidámító vagy kikapcsoló a sportvilág. De mindig újra olyan pontok, ahol nincs mese, nézni kell. Mindegy, hogy más program vagy egyéb lenne. A bálvány eszi az áldozatait, pedig jól értsük, én nagyon tanácsolom embereknek, hogy sportoljanak, mert nagyon egészséges, és az ezzel kapcsolatos kikapcsolódás is nagy ajándék. Csak ha bálvánnyá lesz, akkor uralkodik rajtunk, mint ahogy a medve táncnál, ugye, a karika a medve orrába, és az állat pitizik, mert nincs mese, és csinálja. Értjük már, hogy miért baj, a következményekért baj. Salamon, mit lát a fiad, aki utánad jön a trónra? Mit tanul az életedből, Salamon? Hát az utolsó évek, évtizedek határozzák meg, hiszen Roboám fiatal ember volt. Nem élt még, amikor indult Salamon. Nézzük csak, hogy kezdte Salamon? Elmondtam. Hogy kezdte Roboám? Úgy kezdte, hogy Salamon után megörökli a trónt, azt se tudja, mit csináljon, ugyanúgy, ahogy az apja nem tudta. De hallunk itt egyetlen imádságot is. Hogy jaj, Istenem, igazítsd már be a szívemet, adj nekem tanácsot. Jönnek a törzsek, Salamon kemény adókat vetett ki. Az már a sarccal volt egyenlő, és most, mikor meghalt Salamon, jön a 12 törzs vezetője. Roboám, könnyíts rajtunk,
úgy látják, hogy alkalmas idő van. Jön Jeroboám, Salamon szolgája, akiről egy kicsit még hallunk majd, aki összefogja a törzseket, különösen a 10 északi törzset, mert Júda törzse, ott a dávidi királyság, Jeruzsálem azért erősen ragaszkodott a dávidi vonalhoz, de a 10 törzs már másképp volt. És eljönnek, hogy könnyíts rajtunk. És akkor tanácstalan a fiatal király azt mondja, gyertek vissza 3 nap múlva. No, idáig még okos dolog, mert nem kell nekünk azonnal dönteni. Megkérdezi apjának a tanácsadóit, hogy mit is csináljak. Azok megmondják, hogy látod, most alkalom van arra, hogy megnyerd a szívüket, csökkentsd az adókat, engedj nekik. Jó, úgy menne, mintha megértette a választ. Igen, ám, de a fiatal társainak, akikkel együtt nőtt, elmondja. És azok megszólalnak, hogy állj már meg. Hát hova tetted az eszedet? Ha most nem mutatod meg, hogy te király vagy, és nem állsz a sarkadra, akkor neked annyi, megesznek ezek az emberek. Az első lépés megtörtént, utána szépen mindent az ő kedvük szerint. Mondj meg nekik, hogy a kisújjam erősebb apám derekánál. 3 nap múlva jönnek vissza. El tudjátok képzelni ezt a gőgös, nagyszájú beszédet. Hát milyen király lesz ez? Gondolták, ha ez így kezdi, kőkövön nem marad. És azt mondja a 10 törzs, mi közünk nekünk Dávid házához? És megválasztják Jeroboámot királynak. Ketté esik az ország. Izraelre, északi 10 törzs, és egy törzs, illetve kettő, a kis Benyámin törzse is, Júdával ott marad Roboám kezében. Értjük már. Salamon sertepertéz az asszonyok körül, és a bálvány kultuszt űzött. Nem olvasod az igét? Hát az Isten igéje megmondja, nekik megvolt a Tóra, megvolt az ige, és ott van 5 Mózes 11-ben, vegyétek azért szívetekre és lelketekre ezeket az igéket. Kössétek jelül a kezetekre, hogy ott legyen, hogy el ne felejtsétek. Legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is. Beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Írd fel azokat házad ajtó félfájra és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött. Enélkül zuhanó repülésben van a következő nemzedék. Testvérem, fontos az, hogy a gyermeked tudja-e. Nem az, hogy megvan-e keresztelve, az is. Fontos az, hogy az Úr rendeléseit olvassátok, tanuljátok, tanítsátok, hordozzátok, kiírjátok, nézzétek kezeteken, ott lógjon az ige szalag, vagy a kezetekben. Fontos? Hát hogy ne lenne fontos? Roboám egy imát nem mond. Testvérem, a gyermeked mond imát. Lehet, hogy te megtettél mindent, és nem mond. Ha maga bőrét viszi a vására, te akkor is mondj imát, érte. De megtanítottad. Vagy felnőtt gyermek körbe nevetné a szülőt, hogy micsoda imádkozni naponta. Kijönteni a szívemet az Úr előtt. Észnél vagy apám? Soha nem láttam, hogy te ezt csináltad volna. Most meg vagy ijedve bizonyos helyzetekben, és egyszerre egy új állapot állt be, és megy a vesztébe, és viszi a vesztébe a rábízottakat. És 10 év múlva találkozunk roncsokkal is. Nem csak így van, de nagyon sokszor így van. És Isten megmondta Jeroboámnak,
mert neki vannak prófétái, csak a prófétát nem hallgatja már a király. Megmondta a híja prófétának, szólj Jeroboámnak. Egy nagy ívű szolga volt ő, a robot felügyelő. Salamonnak az egyik első ember, egy özvegyasszony fia, így írja a Biblia. Abszolút szegény sorból jött. Jeroboám, mondd meg neki, hogy elszakítom a 10 törzset, és neked adom. A 10-et, egy marad, vagy 2 Salamon fiának. Találkoznak a mezőn, és a proféta a szép új palástját lekapja, 12 darabra tépi, és azt mondja, hogy vegyél magadhoz 10-et. Az magához veszi, és azt hiszi, hogy már is lázadni kell, megpróbál valami lázadást szítani, mire Salamon üldözi, és Egyiptomba menekül. De a nép már megjegyezte, és amikor Roboám uralomra kerül, Egyiptomba küldenek, mert kell a vezér. És jön Jeroboám. Nagy ígéretet adott neki az úr, az más kérdés, hogy ő is eljátszotta az egészet. Most már csak az, szeretném elmondani, hogy hát ha Isten ezt eldöntötte, felel ezért Roboám? Hát azt írtuk a lapra, hogyha figyeltétek a fölírt igét, nem hallgatott a király a népre, mert az úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a silói Ahia által mondott az úr Jeroboámnak, Nebát fiának. Hát azt mondjuk, az ügy el van intézve. Ez aztán már Roboám nem tehet hozzá, vagy vehet el. Csak azt csinálta, amit az úr eldöntött. Valóban ezt eldöntötte az úr, de Isten adott lehetőséget a visszatérésre, így mondjuk, hogy a megtérésre. Az ügy történet erről beszél. Hát ez egész arra fut ki, hogy Jézust azért küldte a világba, hogy el ne vesszünk, szétesünk, pusztulunk, kicsiben, nagyban, de megváltót adott az Isten, szinte lesi várja. Kérlel bennünket, hogy térjetek vissza hozzám, már az Ószövetségben olvasjuk, hogy mert Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért jött Jézus. Mérnök barátunk összefoglalta a 7 tanulságait, én nagyon örültem, hogy idáig eljutott, hogy ő már enélkül, az ige és ismeret nélkül nem tud élni, ezt keresi tovább. De az a véleménye, hogy ez nem kell Istenben hinni, hanem komolyan kell venni. Én azt mondtam, rendben van. Eddig még senkinek nem sikerült Isten nélkül, de próbáld meg. A következő forduló az lesz, hogy rádöbbensz, hogy nem volt igazuk azoknak, akik egy bizonyos ideológiában azt mondták, hogy tulajdonképpen jó ez a 10 parancsolat, csak az első 4-et el kell hagyni, és onnan kell kezdeni, hogy tiszteld apádat és anyádat, ne ölj, ne haráználkodj, ne törj házasságot, ne lopj, ne hazudj, és ne kívánd a másét. Nézzetek körül, testvéreim, hogy mire jutottunk. A második felével. Az első fele nélkül nem lesz belőle semmi. Még a legbecsületesebb ember életében sem. Hát ez az egész forrásból jön. Ez az ember még nem látja, hogy elveszett. Nem az agyamnak kell helyrejönni csupán, a szívemnek is, az egész kapcsolatrendszeremnek. És amikor odajött hozzám pénteken egy olyan férfi, akinek az IQ-ját, ha már erről beszélünk, szóba se lehet hozni ezzel az emberrel összehasonlítva. Elitta, amit ihatott, odajön és azt mondja, hogy lelkész, valamit szeretnék mondani. És leülünk, és azt mondja, hogy olyan nagy bűnöm van nekem. 80 év fölött van édesapám, édesanyám. ahogy én bánok velük, az borzasztó, megláttam. Aztán, ahogy a családom szétesett, felesége, ott van a 2 10 éves iker gyerekem. Hát nem törődtem velük. És elmondja, és azt mondja, hogy én szeretnék megtérni. De akkor mondjuk el ezt az imában az Úrnak. És elmondtuk. És utána azt mondta ez az ember, úgy fölcsillanó szemmel, Jézus az én megváltó. De bizony az. És van hatalma megtartani. Kíváncsian várom, majd figyelem. Hogy bontja ki lépésről lépésre az életet? Azt mondtam a barátainak, hogy egy 10 napos dömösi konferenciára alkoholmentőre segítsétek el. De ki fogja bontani az Úr? Mert itt a titok. Az üdvtörténetben nem Salamonnál van a titok, meg Roboámnál. Jézusnál. Mert ő ugye a Jeruzsálemmel átelembe a dombon áldozóhalmokat rakott az asszonyok kedvéért. De az Isten Jeruzsálemmel szemben a dombon más áldozatot mutatott be. És az Isten fia értett testvére. Amit megértett a Lator, ha már az IQ-król beszélünk, talán az övé se volt olyan óriási. De azt mondta, hogy Uram, ments meg! Velem leszel az én országomban. Hol tartasz, testvére? Bálványok itt-ott, az igaz Isten is, úgy keverve, gondold meg, az a leves, amiben én beleteszek. Csak néhány csipet szemetet. Vagy pedig ott tartasz te is, hogy Uram Jézus, könyörülj rajtam. Gondold végig, itt most nem megy, csak egy villanás erejéig, vidd haza az igét. Szétesik az életed, mint ott az ország, és pusztul, ha belenézel 1-2 évet csak, vagy pedig már épül újjá, talán még csak, mint a víz alatt a hídnak a lábait lehet látni, mert elmagyarázták nekem, hogy nem úgy építik a hidat, ahogy én elképzelem, hogy a cementet és a beton dobálják a vízbe. De gondold meg, hogy épül-e már. Mert Jézus ezért jött. Ezért van értelme ennek a templomnak, és annak is, hogy mi a zsidók történelmét. Így, ahogy ma is tettük, követgessük, mert Isten megváltót adott. Neked is, nekem is. Áldott legyen érte az ő neve. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk, testvéreim! Ma is dicsőítünk téged életnek, Istene, aki nem engedted az évezredek sivatagjában elhalni az élő víz folyását, hanem a te igéd ma is életet teremt. Köszönjük, hogy így figyelhetjük mi is, hiszen mindnyájunk számára csak Jézusban van épülés, kibontakozás, igazi élet. Bocsásd meg nekünk, hogy bálványokkal keverjük a tiszta igét és utat. Megrontanak, lefékeznek, szétszednek, ölik az életet, és csodálkozunk, hogy nincs igazi békesség, igazi reménység, tiszta, felszabadult öröm a sátrainkban, környezetünkben, népünk körében is. Könyörülj rajtunk, folytasd az ige munkáját kinek-kinek a szívében. És köszönjük, hogy kicsik és nagyok egyaránt úgy élhetünk itt a te erőteredben, hogy egyszer csak egyikünk és másikunk életében kezded először vagy újra a felépítés áldott munkáját. Áldott legyen a neved. Amen.
Vegyétek az áldást az Úr szavával, engem keressetek, és éltek.